reggeli személy.
Horváth Gábor van velünk, a Népszava főszerkesztő helyettese, külpolitikai újságíró. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, üdv a hallgatóknak!
I hate Taylor Swift. Ezt olvastam ma. Hát igen, mit is mondhatna Trump ezután? Hát Trumpról egyébként most éppen más dolgot kell kinyitnunk, más dossziét, ugye ez a merénylet, aminek az elkövetőjéről, vagy hogy mondjam, csak arról, aki merényletet szándékozott volna elkövetni, mert úgy tudom, hogy a lövéseket végül is nem ő adta le a golfklub mellett Floridában. Elég sokat tudni, legalábbis a BBC már tele van hírekkel, hogy gyakorlatilag ki volt. Az egyik magyar híroldalon azt olvastam, hogy csalódott Trump szavazó, de az angol szövegben ennek semmi nyomát nem látom. Az biztos, hogy Palesztina párti, Ukrajna párti, Tajvan párti, és hát rengetegszer összetűzésbe került a rendőrséggel már.
Hát amit tudni lehet róla, az az, hogy egy építési vállalkozó, és egész életében fegyvermániás volt. 2002-ben el is ítélték, mert egy automata fegyvert birtokolt, amit a törvény tilt Amerikában, hogy sorozatlövésre alkalmas fegyvert, és azt is lehet tudni, hogy 2016-ban Trumpra szavazott.
Ja.
És nagyon érdekes egyébként, mert fölbukkant a neve egy 2023-as New York Times interjú sorozatban, cikkben, mint aki Ukrajnába próbál volt afgán katonákat kiuttatni, és hogyha ehhez útlevelet kell hamisítani, akkor ő arra is hajlandó. Inkább tűnt akkor szájhősnek. Egy 58 éves emberről van szó, aki saját bevallása szerint soha nem volt katona, és emiatt aztán Ukrajnában nem is tudott harcolni, menni, hanem ő azzal próbált segíteni Ukrajnának, hogy afgán katonákat szervezzen oda. Ez valószínűleg nem sikerült neki egyébként. Még annyit lehet tudni, hogy ugye 2016-ban Trump szavazó volt, és kiábrándult Trumpból. Ebben a vonatkozásban kicsit hasonlít az előző merénylőre, a két hónappal ezelőtt Pennsylvániában agyonlőtt 20 éves srácra, aki szintén egy jobboldali meggyőződésű ember volt, jobboldali szavazó volt, és így nem állják meg a helyüket azok a vádak, hogy itt a baloldal akarná eltenni lábbalól az elnökesélyes aspiránst. Meglátjuk egyébként. Az érdekes, hogy ennek milyen politikai kimenete lesz. Minden esetre az, hogy a titkosszolgálatot annyira megerősítették, az elnöki testőrséget annyira megerősítették, hogy a golfpályán, ami egyébként egy óriási nagy erdős bokros terület, volt ember arra, hogy előre menjen, és több száz méter távolságra földerítse a terepet, mielőtt a Trump és a golfpartnere odaérne. Ez arra utal, hogy azért Amerikában a biztonsági szolgálatok az elég erősen rákészültek itt a kampányra, a demokrácia kampányra. Az egyébként furcsa dolog, a Trumpnak szokása ez a golfozás, és hetente legalább egyszer, de inkább kétszer több saját golfpályája van, ez is a saját golfpálya volt, saját tulajdoni golfpálya volt, ahol az incidens történt, és ezeket a golfpályákat nagyon nehéz biztonságossá tenni. A titkosszolgálat jobban szereti, hogyha az elnök egy zárt térben
mondjuk
van.
Mondjuk sakkozik.
Hát igen, jobb lenne, ha sakkozna, de hát az nem Trump.
Igen. Hát valami olyasmi történt, legalábbis, hogyha jól olvasom a híreket, hogy egy bokorból kinézett egy AK-47-esnek a csöve, és akkor erre lőtt a biztonsági szolgálat, vagy a titkosszolgálatnak az embere, tehát ráadásul nem az elkövető, vagy a szándéka szerint elkövető ember követte el ezt a lövést, nem tudok már pontosabban fogalmazni. Ezzel együtt, bár lehet, hogy egy csalódott Trump szavazóról van szó, de nem mondta, hogy ő Harris javasolna elnöknek, tehát nem tett hitet senki más mellett.
Az utolsó X régi Twitter bejegyzései alapján ő a Harris-t és a demokrata pártot támogatta most már.
Igen.
Igen, de hát majd meglátjuk, hogy ennek lesz politikai hatása. Nagyon érdekes a fegyver. Ugye az AK-47-es egy nagyon-nagyon nagy, hát aki volt katona a magyar néphadseregben, az látott már ilyet. Tehát ez egy nagyon nagy ütőerejű katonai lőfegyver, amit egyébként meglehetősen könnyű vissza szerelni, sorozatlövésre alkalmassá tenni, újra alkalmassá tenni. Nem tudjuk, hogy az ő fegyvere az alkalmas volt-e. Igen, és az első lövéseket mindenképpen a titkosszolgálati ügynök adta le. Nem, az utolsó hírek amiként hallottam, ott még mindig nem mondták ki világosan, hogy lőtt vagy nem lőtt a saját fegyveréből. Az ember minden esetre pánikszerűen elmenekült, valaki látta, hogy kiugrik a bokorból, lefényképezte az autóját a lövések után, és így kapták el, hogy a rendőröknek megvolt a rendszám.
Hát aztán én abban is biztos voltam, hogy majd a, hogy mondjam csak, hát ezt így amerikai értelemben mondom, tehát hogy a bal oldalon, vagy a demokrata oldalon előkerül majd az, hogy milyen jól földobta Trumpot, Trump ügyét az első merénylet, hogy hát ha azzal kísérleteztek, hogy egy kis önmerénylet látszattal ezt a kicsit kátyúba zuhant szekeret, ami a Trump kampány előre kéne rángatni majd.
Hát nem tudom, az első merénylet kísérlet nem lendített nagyot Trump szekerén, tehát hogy én nem gondolom, hogy valaki ezt úgy gondolta volna, hogy meg kell próbálni még egyszer.
Ilyeneket hallottam, hogy meg van nyerve a meccs, mert ez annyira vérzőfülű Trump, aki fölemeli az öklét, azt kiabálja, hogy igen. Fight.
Igen, de erre nem történt semmi. Ha. Tehát nem mozdult, egy centit nem mozdult el a közvéleménykutatásokban az eredménye. Sőt, hát ugye jött Kamala Harris, és letarolta a hír periódusokat. Szegény Trump a vérét adta Amerikáért, amit ezt egyébként hangoztatta is. De mire a történet úgy kibontakozott volna, addigra megjelent Kamala Harris a színpadon, és az egész sajtó azzal volt elfoglalva, hogy a demokraták lecserél, a demokrata párt. Lecserélte az elnökjelöltet, és az elvitte a sót, igen.
Uh-huh. Még egy picit hátráljunk vissza, mert a Klubrádió reggeli műsorában, ahol ugye a leghosszabb időtartam van arra, hogy dolgokat megbeszéljünk, nem beszéltünk meg a vitát. És azt gondolom, hogy ennek lenne értelme, aztán majd megint visszafelé, ne arra úgy, hogy össze-visszaugrándozok. Csak a Trump-Harris vitának azért voltak nagyon érdekes, hát következménye is, hála Istennek erről is tudunk, most már eltelt annyi idő, meg hát igazából én azon csodálkozom, hogy Trump egészen világosan és a csapatától biztos átláthatta volna, hogy Harris mire készül, hogy ki akarja billenteni őt, hogy a személyes megjegyzéseivel a hiúságát támadva, az egóját támadva, hogy próbálja megkurtítani azt az időt, amit Trump a közügyekkel tölthet. És milyen szépen bejött. Ezt a Trump is tudta, a csapata is tudta, és az ember képtelen elvonatkoztatni önmagától, a saját győzelme érdekében sem tud.
Ugye azzal kezdted az egész beszélgetést, hogy idézted a tweet bejegyzését, az X bejegyzését arról, hogy utálja Taylor Swiftet. Na most ez mutatja azt, hogy teljesen képtelen uralkodni az érzelmein. Tehát teljesen ösztönösen azonnal mindent kimond, ami eszébe jut, ha egy picit gondolkodik rajta. Taylor Swiftnek óriási tábora van Amerikában. Nem azt kellett volna mondania, hogy utálja, hanem azt kellett volna mondani, hogy egy nagyon kedves fiatal az, hogy megtévedt, de majd én meggyőzöm arról, hogy nekem van igazam. És akkor esélyt adott volna Taylor Swift republikánusok felé hajló híveinek, hogy jó, hát akkor rászavazzanak mégiscsak dacára annak, amit Taylor Swift ugye korábban kiírta a szinten az X-re. De nem ezt tette, hanem ösztönös visszatámadott. Ha megütnek, azonnal visszaütök. Na most ugyanez történt a vitában is. Mindenki tudta, előre megmondták, hogy mi lesz Kamala Harrisnek a taktikája, előre megmondták, hogy mi Trumpnak a gyengesége, és ugyanúgy rálépett a gerebélyére, mint hogyha nem figyelmeztették volna.
Vagy ez történt mondjuk ugye a bírósági pereivel kapcsolatban, ez a hush money, ugye így mondják, az igen, a pénz, igen, amit a
hallgatási pénz, igen.
Igen, ennek a felnőtt filmes, elég finoman fogalmaztam, felnőtt filmes hölgynek kifizettek ebben az ügyben, mellesleg egyébként, ne haragudj. Szóval a biznisz az biznisz, nem? Tehát ha van egy nő, aki beleegyezik egy kapcsolatba velem, majd azért, hogy tartsa a száját, én kifizetek neki egy csomó pénzt, a nőnek semmi köze hozzá, hogy én ezt honnan lopom el, majd a nő ezek után előáll a történettel, hát ez mindenféle üzleti etikának a megcsúfolása, nem?
Bolyasztó vétség valóban. Ugye? Valóban, igen. De nem pont úgy volt egyébként, ha jól emlékszem, akkor nem az történt, hogy a nő előállt vele, hanem kiderült a történet, és akkor megkeresték a nőt, aki elmondta, hogy igen, ez történt.
Tőle volt fizetve neki, azt kellett mondani, hogy nem emlékszem, nem tudok róla.
Igen, hát lehet, hogy ezt kellett volna mondani, de mondjuk ő is abból él, hogy azt árulja, amilyen van. Neki az a sztoria volt, hogy neki viszonya volt a Trump-al, és utána egyébként járta Amerikát, ilyen striptease fellépéseket vállalt, ahol azért mentek el az emberek, gondolom, mert kíváncsiak voltak a hírességre.
Ez heszelős. Néha megsajnálom az amerikai gazdagokat, mondjuk, akik mindenféle háztartási alkalmazottat vesznek föl, tuti, hogy amikor elbocsátják őket, vagy ott hagyja az alkalmazott őket, akkor mindent ki fog tálalni a családról. De a legundorítóbb részleteket is.
Hát meg kéne próbálni olyan családéletet élni, amikor nem olyan sok mindent lehet kitálalni.
Hát ezt honnan tudod előre?
Igen. De igazad van egyébként, gazdagnak lenni sok zűrzavarral jár az életben, de szerencsére nem húzták ki autószámaimat, úgyhogy ez nem.
Szerencsére nem ez a mi problémánk.
Hát ez nem a mi problémánk.
Jó, menjünk vissza a vitára. Igazából utána is azt lehetett hallani, olvasni, hogy a közvéleménykutatások, azt mondom, hogy talán a CNN rendelte ezt meg, ugye, azt mutatták, hogy körülbelül 30-valahány százalékot kapott Trump, és 60% fölött jóval kapott Harris, tehát hogy gyakorlatilag azt mondták, hogy a vitát megnyerte, de tették hozzá, ez nem jelent sokat a jelölt népszerűségében. Tehát ez nem jelenti azt, hogy nyer. De miért nem?
A vitáknak néha van jelentőségük, néha nincs jelentőségük. Ugye híres volt a legelső tévévita John Kennedy és Richard Nixon között, amit a tévénézők előtt a Kennedy megnyert, és ennek óriási hatása volt az akkori elnök választásra. Aztán volt egy csomó tévévita, aminek nem volt különösebb hatása, de nagyon jó bombókat azóta is lehet belőlük idézni. Tehát amikor Reagant azzal nyaggatták, hogy túl öreg, 72 évesen túl öreg ahhoz, hogy elnök legyen, akkor azt mondta, hogy nem fogja fölhozni a vita során az életkor kérdését, azt, hogy a vita partnere az mennyire felelőtlenül fiatal. Tehát egy jó mondással ezeket hosszú évekre bele lehet tenni a politikai közbeszédbe. Való igaz, hogy Kamala Harris nem nyert annyira, mint ahogy Joe Biden kikapott az előző tévévitán, hogy utána kénytelen volt visszalépni, mert tartalatlaná vált a helyzete. Tehát nem volt ilyen elsöprő a különbség, de azért Kamala Harrisnek itt óriási tét volt. Ugye ő szinte váratlanul került ebbe a szituációba, minden különösebb felkészülés nélkül, tehát nem, például nem, nincs igazi programja, de nem is lehet rajta számon kérni, mert aki elnök jelöltnek indul, annak készül, az évekre előre nagyon nagy szakértői csapattal programot irat magának. Kamala Harrisnek ez nem volt. Tehát neki most menet közben rögtönöznie kellett csomó dolgot, és így kellett úgy bemutatnia magát az amerikai közönségnek, amelyik hiába volt alelnök, az alelnököt a kutya nem ismeri, köztünk szóval az alelnöknek az égvilágon semmi dolga nincsen Amerikában, csak várja, hogy meghaljon az elnök esetleg. De hát igen, szóval valami történjen az elnökkel, ami miatt nem tudja ellátni a feladat, és akkor lesz ő első számú ember. De addig semmilyen körülírt igazi dolga nincsen. Tehát Kamala Harris nem nagyon ismerték. És úgy kell bemutatkoznia, hogy nincs igazi programja, az egyéniségét kell bemutatnia, és azt hiszem, hogy ez sikerült neki. És itt volt nagyon éles a különbség Trumppal, akinek lehet, hogy vannak politikai elképzelései, vagy a mögötte lévő csapat, ugye a projekt 2025, meg az Agenda 47, ezek nagy programok, amiről beszélhetett volna, de a természetbeli különbség kiütközött, Kamala Harris próbált derűs lenni, és jövőbe mutató, és hát meghökkentő módon majdnem 60 évesen fiatal lenni. És ott volt az öreg, maga tehetetlen Trump, aki mindig csak a saját sérelmeire tért vissza, és akármi történt, mindig panaszkodott. Úgyhogy ez a nagy különbség, ez látszott, de hát ez még nem olyan nagy. A Trump híveit alig ha ingatta meg tömegesen.
Közben eszembe jutott, látod, de korai demencia, hogy miért hoztam szóba a pornószínészetet. Igen, mert a bírósági tárgyalás után, amikor Trump megkérdezett egy sajtótájékoztatót, és hát oda tódultak falkában a tudósítók a Trump toronyban, akkor ugyanezt csinálta. Hogy elkezdte szidni azokat a nőket, akik megvádolták őt szexuális erőszakkal, panaszkodott arra, hogy neki mit kell kiállni a tárgyalótermekben, lejátszotta gyakorlatilag a tárgyalást, hogy nem is úgy volt, nem is ott csináltam, nem is volt olyan jó az a nő. Szóval mindent, ami hiba elkövethető, elkövetett. És hát gyakorlatilag ugyanezt a hibát követte el, amikor elkezdett baromságokat beszélni arról, hogy egy határmenti amerikai kisvárosban a bevándorlók kis házi állatkákat esznek. Egyébként nem tudom, látta, de a közösségi média tele van ezekkel a kis, ilyen kis filmecskékkel. Egyik egy macska van egy ilyen fedő alatt, a fölemelés, azt mondja, fősz már. A másikban meg egy ilyen kutyát sóz valaki.
Ja, Istenem.
Szóval hülyét csinált magából.
Igen, igen, ugye a haiti bevándorlók az Ohio-beli Springfieldben. Igen, ez egy nagyon nagy, magasan feladott labda, amit aztán azonnal le is csaptak persze az interneten a demokrata párti vagy a liberális hajlamú mémgyártók. A macska evés egyébként nem, biztos emlékszel te is rá, hogy gyerekkorunkban az olaszokra mondták, olaszok, ami szintén nem volt igaz egyébként, és a macskákat szóval gyakorlatilag sehol nem eszik, még Kínában sem eszik meg, ahol mindent megesznek, ami él és mozog.
És most bármilyen kutyát esznek igen, meg, hanem igen, erre
igen.
Nevel.
Na igen, igen, igen. Szóval ez egy olyan eset volt, amikor valaki látott egy parkban egy haiti bevándorlónak kinéző embert elkapni egy vadkacsát, és elvitte magával. És ebből lett, hogy megeszik a kacsát, megeszik az állatokat, megeszik a háziállatokat, és a szomszédnak eltűnt a macskája. Biztos megették a haitiak. Ez volt az első bejegyzés, internetes bejegyzés, Facebook bejegyzés, és aki elkövette egy nő, az azóta már kiírta, hogy ő ezt borzasztóan megbánta, mert az égvilágon nem akart ilyesmit elindítani, neki nem volt az az érzése, hogy megették volna ott. Na, egy szó, mint száz, ez egy tényleg egy vad dolog, amire mindenki azonnal ugrik, Amerikában is rengeteg embernek van macskája, kutyája. Gondolom a republikánusok arra számítottak, hogy a macska és kutyatartók azok most mind föl lesznek háborodva, és az egész ráirányítja a figyelmet a határok állítólagos őrizetlenségére.
Úgy érezted, hogy erről a Trump csapata tudott erről a mondatról?
Hát a J.D. Vance volt az alelnök jelölt volt, aki ezt először szétküldte, és akkor rá cuppant az egész republikánus sajtógépezet. Úgyhogy igen, 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 az republikánusok ezt megpróbálták kihasználni, és visszafelé sült el.
Hát szóval, igen. De ezzel együtt, ugye, ahogy mondtad, nem változott a fölállás jelentősen, tehát gyakorlatilag egymás nyakába lihegnek, talán 1% a különbség, de hát az nincs. Tehát 1% az annyira hiba határ, hogy azt nem is kell számba venni. Tehát azt jelenti, hogy igazából mozdulatlanná váltak a frontok, Harris hozta azt, amit Biden nem tudott, ennek meg volt egy korlátja, és igazából a Trump hívők pedig nem tántorultak el az emberüktől. Miközben mindenki, akivel beszélek, egyik szakértők mondják, hogy igen, de nagyon-nagyon láthatóval lett a különbség. Hirtelen Trump, aki fiatalnak tűnt a Bidenhoz képest, egy vén trotty lett. És akkor a Harris lett a fiatal, aki azért tényleg mégiscsak 60 éves már, de hát minden relatív. De ez se számít, úgy látszik.
Az nem relatív, hogy minden idők legöregebb elnökjelöltje Donald Trump. Öregebb, mint 4 évvel ezelőtt Biden volt.
És öregebb, mint régen volt.
Ó, hát sokkal öregebb, mint régen volt. Igen, igen, igen. Tehát ez nem relatív, ez egy tény. De hogy ennek lesz, milyen jelentősége van, az nehéz megmondani, mert akik a legérzékenyebbek erre a témára, azok nem az idősek, akik elmennek szavazni, hanem a fiatalok, akik nem nagyon szoktak elmenni szavazni, vagy legalábbis kevésbé, mint az idősebbek. Na most, hogyha sok fiatal érzi úgy, hogy hát ez borzasztó, hogy egy ilyen öreg ember, aki ráadásul ugye postobaságokat beszél folyamatosan, ő lesz az Egyesült Államok elnök, akkor inkább elmegyek szavazni. Amerikában egy keddi napon van a szavazás. Tehát munkanap. vagy tanítási nap, aki egyetemre jár. Tehát oda időt kell rászánni, el kell menni, hogyha előzetesen akar valaki szavazni, vagy levélben, vagy előre le akar adni szavazni, tehát erre is a legtöbb helyen van lehetőség, de ezt is kérvényezni kell, utána kell járni. Nem olyan egyszerű dolog részt venni a szavazáson. Magyarországon sem, hát tudjuk, hogy kapunk értesítést, megmondják, hogy hova kell menni, és még így sem megy el az embereknek egy jelentős része, mert éppen más dolga van. Pedig az vasárnap. Amerikában ez hétköznap van. Tehát a mozgósításnak óriási jelentősége van mindig, most különösen az lesz, és Kamala Harris abban reménykedik, hogy a fiatalokat meg tudja nyerni, és ezzel elő tudja idézni a 2020-as Biden-féle nagyon széles koalíciót, amikor a demokrata párt összes színezete, a radikálisoktól kezdve a konzervatívokig, és a függetlenek, és a fiatalok, és a nők elmennek szavazni, és ezek összességében többen lesznek, mint a tipikus republikánus szavazók, akik vidékiek, kisvárosokban élő fehér, idősebb férfiak.
A megjelenés, a beszédek, az az imázs, amit sugároznak ezek az emberek, az háttérbe tudja szorítani a programokat? Tehát ebben az egész fölállásban számít még, hogy ki mit mond a gazdaságról, a külpolitikáról? Hát az Amerikában nagyon nem szokott számítani. A migrációról, a szegényekről, az inflációról, stb.
Számíthatna, hogyha Trump fegyelmezett lenne, és ezeken a témakörökön belül tartaná a vitát. De ilyenkor jönnek a macskák, amiket megesznek a haiti bevándorlók. Tehát ezek a figyelemelterelések, ami önkéntelen, nem tudatos figyelemelterelés, hanem önkéntelenül bedob olyan témákat, amikről aztán napokig lehet beszélni.
Kettő, amivel állítólag folyamatosan foglalkozni szokott, az egész ez a Lecter.
Hannibal Lecter,
igen, akivel folyton foglal, illetve akivel most piszkálják, ezt láttam egyébként egy ilyen, nyilván a demokraták fizették egy ilyen kis filmecskét, hogy van valami nő, aki járkál a Trumppal, vele utazik a gépén, és egy ilyen hivatásos összeesküvés elmélet gyártó.
Laura Loomernek hívják, majdnem fél évszázad a fiatalabb Trumpnál, és Trump meglehetősen bizalmasan lapogatja a hátát bizonyos videófelvételeken, amiről az embereknek rögtön eszébe jut, hogy hol van Melania, a felesége, ilyenkor.
Nagyon hát ott, ahol lenne ez a hát nincs. Hát igen.
Na mindegy, de igen. És ez egy valóban egy nagyon szélsőséges, iszlamofób, fehér felsőbbrendűséget hirdető hölgy, ilyen influencer, nagyon aktív a közösségi médiában, és olyannyira irritáló, hogy még a Trumphoz tartozó más politikusok is föl vannak háborodva, például Marjorie Taylor Greene, aki egy nagyon-nagyon radikális, nagyon nagy bajkeverő képviselőnő, állandóan csak a bekiabálásaival, meg a veszekedéseivel van tele a sajtó. Ő is föl van háborodva, és ő is azt mondja, hogy ez a Laura Loomer nevű csaj, ez veszélyes Trump választási esélyeire, mert annyira radikálisan szélső jobboldali, hogy azt már nem lehet elviselni. Na most, amikor szélső jobboldaliak mondják valakiről, hogy szélső jobboldali, túlságosan szélső jobboldali, ott már valami gyanús egyébként valószínűleg.
És a Hannibal Lecter?
Hannibal Lecter egy filmhős, egy regényes, egy filmhős, egy pszichológus, aki sorozatgyilkos lett, és arról híres, hogy megeszi, élve eszi meg az áldozatainak az agyát. Tehát meglehetősen hátborzongató történet, de remek film készült belőle, óriási szenzáció volt annak idején, de minden esetre nem lehet tudni, hogy a Trump tudja-e, hogy miről beszél. Ez a probléma, mert ő mindig dicsérőleg emlegeti Hannibal Lectert, de most ebben lehet valami irónia, hogy a demokrata pártjakhoz képest még a Hannibal Lecter is egy jó ember, de ez sose bontakozik ki, aztán nem lehet tudni, hogy Trump ezt most milyen értelemben használja.
Ez beködődött az agyában, mert igen, nagyon gyakran
igen,
mondja.
Igen. Na most ugye abban a korban van, amikor mindenki él a gyanúperrel, hogy fogalma sincs, hogy miről beszél, csak automatikusan mondja, amiket szokott, és amire beszokott jönni a taps. Egyébként a vitán is az volt a probléma, hogy ő a közönségéhez beszélt egy üres teremben, ahol csak kamerák voltak. Ahol nem jött visszajelzés neki, instant visszajelzés, taps vagy éjjelzés formájában. Így aztán folyamatosan belehergelte magát ezekbe a tirádákba, amik a nagygyűlésén beszoktak jönni, de a nagygyűlésén is úgy jönnek be, hogy az emberek a sóra már bemennek, és arra a gazdasági tervekre, vagy a határőrizeti tervekre nincs igazán idő, meg nincs igény, hogy kifejtse ezeket, hanem csak ezeket a szórakoztató ipari elemeket használja, amiben nagyon jó, hiszen ő neki egy komoly tévésorozata volt, amiben nagyon jól megtanulta, hogy hogyan kell a közönséghez beszélni.
És utána évtizedekig dicsérgette saját magát, hogy milyen nézettségeket produkált. Hát ez az idővel folyton nőtt, persze.
Igen. Ez a másik mániája, hogy ő mennyire népszerű, mennyire kedvek. Folyamatosan beleírja a szövegeibe, hogy az önök kedvenc elnöke. Na most ilyen népszerűtlen elnöke még nem volt Amerikának. Szóval szegény Herbert Hoover, aki az első nagy gazdasági világválság idején volt elnök, az nem volt ilyen népszerűtlen, mint Donald Trump. De egy folyamatos, kényszeres önigazolás van mindig, és ugye ezért is sebezhető az ő jelleme, vagy az ő személyisége, mert annyira vágyja az elismerést, a dicséretet. Valószínűleg egyébként ezt pszichológusok le tudnák vezetni, hogy ez egy ilyen apa komplexum volt nála, egy nagyon szigorú apja volt, és az ő elismerésére vágyott mindig, és nem kapta meg kellő mennyiségben, ezért aztán most utólag próbálja begyűjteni ezeket, és bizonygatnia már rég meghalt papának, hogy ő mégis csak vitte valamire. Hát vitte valamire, kár lenne tagadni.
De van itt valami, ami azért érdekes, nem hiszem, hogy ezt a politikai meggyőződés magyarázza önmagában. Tehát itt van Biden. Bidenben, aki hát enyhén szólva alul teljesített, összekevert politikusok neveit, mit tudom én, megemlékezett élőként halott politikusokról, vagy megállt egyszerűen a színpadon kinyújtott kézzel, és akkor látszott, hogy elindult most valahova, de már elfelejtett, hogy merre kéne mennie, és akkor egy ilyen szegény, öreg, saját paródiájába bele bukó elnökként állt ott, és emiatt sok demokrata szavazó is azt mondta, hogy hát ezt azért nem. Na most ugyanezt, miközben Trump is ezt mutatja, ugyanezt a jobb oldalon a republikánusoknál nem látod. De miért nem? Vagy ott is van?
Hát ugye te mondtad az előbb, hogy utaltál, hogy mennyire szoros a verseny. Tehát nem kell, hogy a republikánus szavazók tömegesen elforduljanak Trumptól és átszavazzanak Kamala Harrisre. Az is elég, ha csak néhány százalékuk, hogyha 100-ból 5 átszavaz, akkor Trumpnak esélye sincs már többé. Főleg azokban az államokban, ugye, mert arról még nem beszéltünk, hogy Amerikában ugye államonként van a szavazás, és elektorokat küldenek az elnök választó nagygyűlésbe, konvencióra, és ott azok az államok, bármilyen népesek, amelyek egyfelé szavaznak mindig, tehát mondjuk arról lehet tudni, hogy Kalifornia az Ronald Reagan óta legalábbis demokrata párti, New York állam demokrata párti, Texas az legalább 40 évre visszamenőleg republikánus, de ezeket nem is kell beszámolni a kalkulációknál, hanem csak azt a 6-7-8 államot, ahol szoros szokott lenni a verseny, ahol ide is eldőhet, meg oda is eldőhet. Mindenki oda koncentrálja az idejét, a pénzét. Ezek a csatatér államok, igen. És ott is nagyon szoros a verseny. Na most 18 ezer szavazattal vesztette el Trump Georgiát. Na most, hogyha 18 ezer szavazatot tud szerezni, akkor megnyeri Georgiát, és már egészen más a leányzó fekvése, akkor kinyílik számára az esély arra, hogy elnök legyen. Ugyanígy Kamala Harrisnél, hogyha Észak-Karolinát, amelyik múltkor Trumpra szavazott, át tudja billenteni, és most ott is ilyen 1%-on belüli eredmények vannak, most éppen lehet, hogy a Kamala Harris vezet annyival, de lehet az is, hogy a Trump vezet annyival. De mindesetre ez a választásokon dől majd el, hogy hova, akkor ha Dél-Karolinát megszerzi, akkor elég neki Wisconsin, Michigan és még egy állam, talán mondjuk Nevada, az is ilyen billegő szokott lenni, és akkor nem kell neki Pennsylvania, amire mindenki azt mondja, hogy ott dől el a választás. Hát igen, akkor dől el ott, hogyha máshol nem sikerül megszerezni azt a 19 elektort, amit Pennsylvania adna. Na egy szó, mint az egy borzasztó kuszakép, amit a végletekig elemeznek az amerikai sajtóban, de nekünk egyébként ennyire nincs szükségünk, nekünk elég annyit megalapítani, az egy nagyon-nagyon szoros verseny, ide és oda is eldőlhet, hogyha néhány százaléknyi republikánus szavazó most azt mondja, hogy na jó, hát el sem megyek akkor szavazni inkább. Pláne, hogyha átszavaz Kamala Harrisékre, akkor itt nagyon komoly változások vannak az erőviszonyokban, és lehet elsöprő győzelem az egyik oldalon. Ugyanígy lehet egyébként elsöprő győzelem a másik oldalon is, hogyha a Kamala Harris nem tudja a következő talán 50 napban megállni a helyét.
Legyünk most önzők, és beszéljünk arról, ami Amerikának kevésbé fontos, de nekünk igen, hogy tudnélik, ha az egyik győz, és ha a másik győz, akkor mi van? Mi van Ukrajnával, mi van Európával, mi van a magyar politikával, stb. Stb. Az ember látni, ha ilyen, azt tudjuk, hogy Orbán Viktor, hogy mondjam, csak a saját országának a méreteit jóval meghaladottabban ismert a világban. Ezt el kell ismerni, természetesen főleg jobb oldalon, de Amerikában különösen a jobb oldalon, mert valamiért, hát Trump is népszerűsíti, de meg Orbánnak valahogy sikerült befészkelnie magát az ottani republikánus közegbe, és ugye többször meghívták előadást tartani. Ez az amaz, ez persze nem egy ilyen, hogy mondjam, nem Amerikát nyerte meg, hanem egy bizonyos fajta közönséget, de hát akkor is ott van. Szóval mi van akkor, ha Trump nyer? Mondjuk mi van Ukrajnával? Ugye a ukrán elnök beszélt Trumppal, és hát nem mondott rosszakat róla, nem is érdeke persze szegénynek. És hát mások is figyelmeztetnek arra, hogy amit Trump mondta, hogy befejezi gyorsan, és az oroszok érdekében háborút, ez nem biztos, hogy úgy van. Mert ott a hadsereg, még meg ott van mindenféle dolog. Szóval nagy különbség lenne e tekintetben Harris és Trump között.
Donald Trump a tévé vitán nem volt hajlandó egyetemi választ adni arra a kérdésre, hogy Ukrajnának szurkol-e a háborúban. Hanem ugyanazt mondta, amit Orbán Viktor, hogy azonnal meg kell állítani a háborút, mert nagyon sok ember hal meg. És ez nem jó jel. Gyakorlatilag elfogadja az orosz álláspontot, azon az állásponton van. Habár ezt nem mondja ki teljesen nyíltan, de lehet érezni, hogy a mostani frontvonal mentén legyen tűzszünet, aztán majd tárgyaljanak, aztán majd legyen, ami lesz. Ugye ez az ukránoknak elfogadhatatlan. És ezért is szeretnék még most, amikor a Biden kormányzat van, megkapni az engedélyt arra, hogy ők orosz repülőtereket mélyen a hátországban lőjenek amerikai fegyverekkel, mert úgy érzik, hogy a téli bomba és rakéta támadásokat ellen csak akkor van esélyük védekezni, hogyha ezt megkapják. Kamala Harris esetén arra lehet számítani, hogy a Biden adminisztrációnál is határozottabban fogja támogatni Ukrajnát. Trump esetében pedig arra lehet számítani, hogy ha nem is vágja el teljesen, mert azért a republikánus párton belül vannak nagyon komoly erők, amelyek az ukránok mellett állnak, és az oroszok feltartóztatásában érdekeltek. Pennsylvaniában például rengeteg lengyel van. Na most, hogyha nekik azt mondják, hogy az oroszok nyugodtan lőjék Varsót, amit ugye Trump egyszer kijelentette, nem is Varsóval, hanem hogy csinálnak, amit akarnak a NATO szövetségesekre az oroszok, hogyha a NATO szövetségesek nem védik meg magukat. Szóval ez nem esik jól azoknak az egyébként konzervatív, többségben konzervatív lengyel-amerikaiaknak, akik esetleg Trumpra szavaznának. Az Európai Unió esetében a dolog egy kicsit másképp néz ki. Akár Trump az elnök, akár Kamala Harris, akár Joe Biden, az Egyesült Államoknak rivális az Európai Unió. Szövetségese, de riválisa is. Bizonyos kérdésekben együtt akar vele működni, együtt akar dolgozni, például Kína föltartóztatásában. Más kérdésekben nem akar vele együtt dolgozni, és el akarja adni neki az olaját meg a gázát, mert Amerika a világ legnagyobb kőolajexportőrévé vált szép csöndesen egyébként. Ugye ezért is olyan fontos az, hogy mit mond Kamala Harris a palagáz préseléses kitermeléséről, amit régebben ellenzett, környezetvédelmi szempontokból, de hát a realitások azt mutatják, hogy elnökjelöltként kénytelen támogatni. Na szóval vannak ilyen dolgok a politikában. A nagyvilágnak egy aktív Amerika az mindenképpen csillapítóan hat az agresszív tervekre és a háborús tervekre, gondolna az ember. Egyébként jelen pillanatban Amerika hosszú-hosszú idő óta először nem áll aktívan háborúban sehol. Van egy-két katonai bázisa, amit időnként lőnek Irakban vagy Szíriában, ezek az iszlám állammal hadakoznak, és nem valamilyen országgal. Tehát Amerika végül is egy kicsit visszahúzódott a világban, már így is, már Obama alatt is egyébként, és ez volt Trump Trump elképzelése is, amit aztán az afganisztáni kivonulással a Biden valósított meg. Tehát az amerikai katonai nyomás az, a világon az visszábszorul, de ez nem jelenti azt, hogy például Tajvan esetében Amerika nem lenne bármire kész azért, hogy megőrizze Tajvant.
Hát, hogy Izrael esetében ugye azért, hogy nagy flotta felvonulás van.
Igen. Többszörös. Több oldalról, a Vörös-tengerről, a Földközi-tengerről, igen, és próbálják Iránt eltántorítani attól, hogy igazi nagy légitámadásokat intézzen Izrael ellen, habár itt azt gondolom, hogy a legnagyobb visszatartó elő az nem Amerika, hanem az izraeli katonai képesség.
Hát azért nem független Amerikától.
Ó, nem, persze.
Szóval, ami Oroszországot illeti, az ember azért csodálkozik néha, hogy miért nem erősebb a republikánusokban a Moszkva vagy Putyin ellenesség, hiszen amióta Oroszország ennyire összenőtt Kínával, ami ugye a legfőbb ellenségnek számít, az abból következően, aki Moszkván üt, az Pekingen is üt. Tehát olyan módon fonódik össze ez a két gazdaság, hát mondjuk van egy hogy mondjam, csak alul levő partner, meg van egy felül levő partner, és fölül a kínai van természetesen. De hát ezzel együtt ez egy ilyen nagyon komoly összeforródás, és hát ott van még Irán is. Irán, mi nagyon fontos orosz partner, és mint kínai partner is. Szép csöndesen belük is megpróbálnak üzletelni, még ha nem is igaz az, amit valami azt hiszem egy vagy másfél évvel ezelőtt volt egy ilyen bejelentés Iránból, hogy valami 100 milliárd dolláros befektetésre készül Kína, amiből egy hang nem volt igaz, mint ki is derült később, mert túlságosan zűrös ez Pekingnek, de azért nem egy rossz partner neki.
Hát a BRIC országok, a Brazília, Dél-Afrika, Kína, India, és ugye ezek most már bővülnek, azt hiszem Szaúd-Arábia is belépett, meg néhány más ország. Ugye ezek időnként egymással is vetétársak, ugye India és Kína között időnként határincidensek törnek ki ott fönn a Himalája völgyeiben, ahol miután abban megállapodtak, hogy nem lehet lőfegyvert bevinni ebbe az övezetbe, ezért szögekkel kivett bunkókkal verik agyon egymást, komolyan, mint az ősemberek időnként. De szóval Kínát és Indiát nem lehet úgy egy napon említeni, mint akik Amerika ellenesek lennének, vagy orosz barátok lennének. Ugye Dél-Afrika dettó rá van szorulva az amerikai támogatásra. Brazíliának a külkereskedelmének egy nagyon jelentős része Amerikával zajlik, és nem Indiával vagy Kínával. Tehát ezek a szövetségek, ezek néha demonstratívak, néha van valami gazdasági értelmük, de semmiképpen sem lehet őket stabilnak nevezni. Most legutolsó fejlemény az, hogy Törökország esetleg csatlakozik ehhez ez a hát nem szövetség, hanem ilyen országcsoporthoz. Az külön szép lesz, hogyha az Európai Unióba pályázó és NATO tag Törökország lesz, majd Kína és Oroszország hát szövetségese. De ez nem így van, hát Törökország kínosan vigyáz a semlegességére Ukrajna és Oroszország viszonyában, és mind a két féllel föntartja a kapcsolatot, és ezért aztán föl tud lépni közvetítőként, amiből haszna van, politikai és gazdasági haszna van. Ellentétben Magyarországgal, amelyik Ukrajnával nem tart fönt jó kapcsolatokat, ezért az ukránok soha nem fogják elfogadni, hogy Orbán Viktor bármit közvetítsen az oroszok felé.
Talán a Politico írta, talán a Bloomberg, nem tudom, hogy Magyarország már úgy értve, hogy a Orbán féle kormány nagyon rosszul fog járni, hogyha Harris nyer. De ez mit jelent? És egyébként hogy tudna jól járni, hogyha Trump nyer, mert mondjuk a Orbán Kína barátsága, vagy a kínai elkötelezettsége nem hiszem, hogy tetszeni fog Trumpnak.
Éppen szombaton jelent meg a Népszavában egy interjú Charles Gatti-val, aki most volt 90 éves szombaton, aki arra figyelmeztetett, hogy Donald Trump elnöksége esetén Orbánt kellemetlen meglepetések érhetik. Egyébként a múltkor sem volt, tehát a 2016-tól 20-ig sem volt olyan teljesen felhőtlen a viszony. 2,5 évbe telt, amire Orbán Viktort meghívták a Fehérházba. Mindenki, az egész környék előbb volt ott, a lengyelek, a románok, a csehek, mindenki előbb volt ott. És Magyarország jelentőségét hajlamosak vagyunk túlbecsülni, ugye nekünk ez az ország a legfontosabb, nekünk Magyarország az első. Na de hát azért, hogyha a lengyelekkel vagy a románokkal összehasonlítjuk a régiós szerepünket, teljesen nyilvánvaló, hogy azok középhatalmi státuszra tarthatnak igényt. Magyarország egy kis ország, és az is marad. A miniszterelnök valóban óriási ambíciókkal próbál nagyobbnak látszani, de nem nagyobb. Tehát Donald Trumpnak is mérlegelni kell, hogy az amerikai sajtóban Orbán Viktort azt Kim Jong-unnal és Vladimir Putyinnal és Xi Jinpinggel szokták egy mondatban, egy felsorolásban említeni. Ez nem jó. Ez nem jó, Donald Trump sem mondhatja azt, hát mondja egyébként, ez megint csak egy ilyen ösztönös dolog nála, hogy a Kim Jong-un milyen szép leveleket írt neki, és hogy milyen jóba van a Vladimir Putyinnal, meg az Orbán Viktor is múltkor megdicsérte, ezt még a tévévitában is elmondta, hogy ő az, akiben bízni lehet, hogy véget vett majd az ukrán háborúnak. Ez az Orbán Viktor, aki egy nagyon erős, nagyon közkedvelt miniszterelnök Magyarországon, az is azt mondta, hogy lám, milyen jó ember vagyok én.
Ja, erre mondta a Harrisnek az alelnök jelöltje, hogy Jézus Isten, hogyha a világvezetőiről kérdezik, hogy ki az, aki őt szereti, és Orbán Viktort mondja, hát...
Orbán Viktor egy madárijesztő az amerikai közvélemény előtt. Tehát Orbán Viktornak nagyon-nagyon kevés őszinte híve van. Egyébként neked meg nekem rengeteg pénzünk van abban, hogy Orbán Viktor itt tud szerepelni Amerikában. Mert a Danube Institute itt Budapesten, ahol amerikaiakat fizetnek azért, hogy dicsérjek Orbánt, vagy a Matthias Corvinus kollégium, vagy az alapjogokért központ nagy rendezvényeket tart, a sok tízezer dollárért hoznak trumpista amerikai felszólalókat, Tucker Carlson-t, ugye az ismert tévészemélyiséget. Szóval igyekszünk közel kerülni Donald Trumphoz, Orbán Viktor igyekszik közel kerülni, és azt is mondják, hogy a projekt 2025-öt kidolgozó Heritage Alapítvány kapott Magyarországról pénzt, ez pletyka, ezt nem lehet bizonyítani, de minden jel arra utal, hogy Amerikában Orbán Viktor megpróbálja azt, amit Magyarországon nagyon-nagyon súlyosan sérelmezni, hogyha az amerikaiak próbálnák meg. Tehát könnyékig benne van az amerikai elnökválasztásban, miközben 2,5 éve nem fogadja az Egyesült Államok budapesti nagykövetét. Demonstratíven nem fogadja. Szijjártó Péter, a külügyminiszter, egyszer találkozott vele egy étteremben. Ez az állás, mondjuk, az összes tojást, ahogy szokták Amerikában, szóval angol közmondás szerint mondani, az összes tojást egy kosárba tették, vagy összetörik, vagy nem. Hogyha Trump nyer, akkor van esély arra, hogy a személyes kapcsolatok révén valami pici haszon, nem nagy, de pici haszon legyen belőle. Ha Harris nyer, akkor viszont az eddiginél is keményebb amerikai nyomásra kell felkészülni. Föl lehet készülni a vízumkényszernek a bevezetésére, ugye már megszigorították a magyarok beutazását. Ugye felmondták a kettős adóztatásról szóló egyezményt, ami a gazdag magyaroknak rossz hír, a szegényeknek zakson, de nekünk nincs Amerika befektetésünk, de akinek van, annak ez rossz hír. Szóval vannak eszközök, politikai eszközök Amerika birtokában még. Ki lehet nevezni, nem tudom, hogy lehet-e kinevezni olyan nagykövetet még, aki még egyértelműbben az érték alapon szemben áll a magyar kormány politikájában, de meg fogja próbálni.
Ezt gondolom, hogy nem neked kell eldönteni, meg nem nekem, de igazából érted ezt a fajta, hogy mondjam, fekete-fehér játékot, vagy mondjuk orosz rulettet? Hát vagy elsül a pisztoly, vagy nem sül el. Hát azért ennél kicsit bonyolultabb helyzeteket szokott az ember, ha politikáról beszél.
Igen, tehát az 50-50% az politikában nem egy jó esély. Tehát annál valamivel többet kell felmutatni. Benjamin Netanyahu, aki teljesen egyértelműen a republikánusok felé kötelezte el magát, amikor Amerikában jár, akkor végigjárja az összes demokrata párti notabilitást, az elnököt, az alelnököt, a szenátus, meg a képviselő, az demokrata párti vezetőit, mert neki ő tudja, hogy bármi történik, Izraelnek szüksége van amerikai támogatásra. De egyébként Magyarországnak is szüksége van az amerikai támogatásra. Magyarországon amerikai katonai támaszpont van, ugye a pápai repülőtér, amit egy tolvonással arrébb lehet vinni Romániába, mondjuk. És az kinek lesz jó. Tehát Nagyon érdekes, hogy 2012-ben volt, azt hiszem, Hillary Clinton, mint külügyminiszter, Obama külügyminiszter volt Budapesten, és akkor nagyon magára haragította Orbán Viktort, aki eldöntötte, hogy a 2016-os választék ugye Hillary Clinton volt és Donald Trump, hogy ha Hillary Clinton lesz, na hát akkor semmi jó nem várható tőle, tehát mindent Donald Trumpra tett föl, és bejött. Aztán 2020-ban megint ugyanezt csinálta, és nem jött be. És ennek az eredménye a mostani, hát jeges magyar-amerikai viszony. Na most megint ugye a harmadszor is megpróbálja, tehát harmadszor is betol mindent a pirosra, ugye Amerikában a piros az a republikánus pártnak a színe a vörös, de betesz mindent a pirosra, all in, aztán várja, hogy kipörögjön a golyó.
Végül mennyire állja meg a helyét az, amit Trump első jelentkezések, ott első elnökség előtt mondtak, hogy tulajdonképpen, de sokfélét mondtak persze, de volt egy ilyen, hogy a fehér, lecsúszóban levő alsó középosztály, főleg a férfiak adják az ő támogatóit, aztán az kibővült arra, hogy a roncsövezetnek a munkatársai, akik elvesztették a munkahelyüket, mert elvándoroltak a cégek külföldre. Aztán megint mások arra, hogy tulajdonképpen ez a fekete, illetve a latinó vagy ázsiai dominanciától megriadt, de nem feltétlenül lecsúszó fehér középosztálynak az utolsó reménye, hogy mégis megőrizheti a maga vezető helyét. Sok minden kavarog ebben a dologban. Szerinted most ki Trump támogatója?
Hát a felmérések szerint főleg vidéken élő, nem egyetemet nem végzett, tehát legfeljebb középiskoláig eljutó kétkezi munkások, azok közül is inkább az idősebbek, a fehérek és a férfiak. De a férfiak nem csak a fehérek, tehát például a fekete férfiak között is valamivel több támogatója van, mint korábban a demokrata párti dominancia alatt, ugye a republikánus elnök jelölteknek vagy elnököknek volt, tehát mondjuk Bushnál több fekete férfi támogatja Donald Trumpot. Szóval a demográfia egy kegyetlen dolog, hogy az amerikaknak a többsége nagyvárosokban lakik. A nagyvárosok azok valamiért abóvó liberálisok. Nem csak New York és Los Angeles vagy San Francisco, de Austin, Texas, vagy Houston, vagy Dallas, vagy Atlanta, Georgia, azok is mind liberális helyek. És ott lakik a lakosság többsége, és a leszakadóban, anyagilag leszakadóban lévő vidéki lakosság, az most már kulturális sérelemként éri meg ezt a liberális dominanciát. Mindenhol a világon egyébként ez jellemző, Argentinától kezdve Dél-Afrikáig, de Magyarországon is egyébként így van. Igen, Oroszországban is így van egyébként, nagyon érdekes módon. Tehát a lehet magyarázni azzal, hogy aki a földből él, az eleve konzervatívabb, nem mobilis, nem tudja arrébb vinni a farmját. Ugye ő nem tud átmenni egy másik jobban fizető mérnöki állásba, mint egy jól képzett mérnök Amerikában. Ő abban érdekelt, hogy az ő helye, az ő városa, vagy kisvárosa, Magyarországon lehet, hogy falunak mondanánk, csak Amerikában ezt nem szokták mondani, ezt a szót helyett, ha mindenre town-t használnak, hogyha van 300 lakos, akkor az már egy township, az már egy városias rész. Tehát ezeken a helyeken maradjon meg az iskola, maradjon meg a munkahely, a megélhetés, a bolt, ebben érdekeltek. És akkor ott van még a vallási része, ami dettó ugyanez, hogy ezek a részek vallásosabbak, és azok hajlamosabbak a konzervativizmusra.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Nagyon szívesen.
Horváth Gábor, a Népszava főszerkesztő helyettese volt velünk, még egyszer köszönöm.